Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg, miként kíván szólni a mi Urunk Istenünk az ő igében hozzánk. Ezt megtalálhatjuk a Mózes második könyvének 23. részében, a 14. verstől a 17. versig. Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Senki se jelenjék meg előttem üres kézzel. Azután az aratás ünnepét, amikor meződvetésének első termését takarított be, és a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évente 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, azért jöttünk most ide a templomba, te házadba, hogy magasztaljunk, dicsérjünk és imádjunk téged, hogy tiszteletünket tegyük a te szent színed előtt. Urunk Istenünk, a tiéd vagyunk és téged magasztalunk. Nem egy foci csapatot, nem egy politikai pártot, nem egy hírességet, semmilyen emberi próbálkozást, emberi sikert nem jöttünk ünnepelni, hanem egyedül te miattad jöttünk, rád vágyultunk, mint szarvas a folyóvízhez. Urunk Isten, köszönjük, hogy jöhetünk ide. Noha mi oly sok szempontból méltatlanok vagyunk a te jelenlétedre, hogy megálljunk előtted. De köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, hogy te elfogadsz, hogy te szeretsz bennünket, hogy noha sokfélék vagyunk, de te mindannyiunkat ismersz, és jónak látod azt, hogy itt így együtt legyünk, mint egy gyülekezet. Kérünk, Urunk, hogy a te fényességed ragyogjon rá a mi életünkre, a mi gyülekezetünkre, a mi mindenünkre. Kérünk, hogy áldj meg bennünket szent lelkeddel, hogy megérthessük, hogy mi a te akaratod, mi a te üzeneted számunkra. Vizsgálj meg minket, add, hogy formálódjunk, add, hogy változhassunk a te igéd és szent lelked által. Így kérünk, hogy a te áldó kegyelmed, a te igéd, a te jelenléted legyen minden Isten tiszteleten, akár az országban, akár a világban, amikor ma a te nevedben jönnek össze a keresztjének. Ámen. Isten szent lelkének segítségül hívásával kívánom hirdetni közöttetek Istenünk igéjét. A 122. Zsoltár alapján, a 122. Zsoltár, ami Dávidé, és így hangzik. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város. Részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak házáért is jót kívánok neked. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hogyan jövünk mi ide a templomba? Mi jár a gondolatainkban, amikor lépkedünk ide, vagy kocsiba ülünk, vagy felszállunk a buszra, és idefelé tartunk? Hogy jövünk? Miket intézünk el reggel? Hogyan készülünk ide? Van-e valami olyan, amit minden egyes alkalommal, amikor a templomba készülünk, akkor elmondunk, amire vágyunk, ami a szívünknek a kérése. Eszünkbe jut-e az, hogy igen, ez az igazi boldogság, hogy jöhetünk ide az Úrnak a házába, jöhetünk hallani az ő igéjét. Hát amikor én végig gondoltam azt, hogy nekem mi szokott végigfutni az eszembe, akkor azért úgy elszégyeltem magam, hogy azért sok intéznivaló van, főleg amikor az ember igehirdetéssel is, és az egész Isten tisztelettel készülődik, hogy fog működni például a nyomtató, hogy meg fog-e érkezni időben az Isten tisztelten szolgálóknak a közössége, hogy nem lesz semmi galiba. Aztán persze szembe jut a prédikációból is egy-két gondolat, hogy hát mit kéne mondani, hogyan kéne mondani. De aztán valahogy nem úgy sikerülnek a dolgok, vagy sokszor úgy elszégyelem magam, hogy ideges leszek, amikor oda kerül a sor, hogy elkezdődjön az Isten tisztelet. Sok mindent kell észben tartani. De talán nem csak én vagyok ezzel így, talán gyülekezeti tagok életében kicsit más, hogy készül el majd a vasárnapi ebéd, vagy majd mit csinálunk jövő héten, a fiatalok életében milyen vizsga, vagy milyen megmérettetés lesz a következő héten, mire kell még fölkészülni, tanulni. Tehát sok minden járhat ilyenkor a fejünkbe. És ahogy ezt a Zsoltárt olvassuk, azért lehet, hogy nem csak én vagyok így, de hogy elszégyeljük magunkat, hogy nem ez a boldogság van bennünk sokszor. Milyen jó annak, aki ilyen boldogan tud jönni. És azért talán ez is megadatik. Mert a Zsoltárosnak a szavaiban azt tükröződik, hogy az ő háta beleborsózik abba, hogy láthatja az Istennek a templomát. Hatalmas öröm és boldogság van abban, hogy ő ide készülődik az Úrnak a házába. És hát azért kérdezhetnénk, hogy mi ebben az olyan különleges? Hát mi is jövünk hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. De meghallgatjuk az igehirdetést, éneklünk, imádkozunk, megszoktuk már mindezeket a dolgokat. Van, hogy fázunk itt a templomban, van, hogy melegedünk, ez a mi templomunknak az egyik sajátsága, hogy télen hűt, nyáron fűt, és néha kapunk valami lelki támaszt, lelki vigaszt, van, hogy kevesebbet, és úgy elgondolkozhatunk, hogy mi az, ami ennyire különleges az Isten házában itt a templomban. De hogyha abba beleképzeljük magunkat a Zsoltárosnak a helyzetében, amikor keletkezett ez a Zsoltár, akkor nem arról volt szó, hogy minden településen, minden utca sarkán állt egy templom, református, katolikus, baptista, hanem ott a jeruzsálemi templom volt a templom, ahova az Úr azt parancsolt, hogy ott tiszteljék az ő nevét, ott mutassanak be áldozatot neki. Címfeliratban az áll, hogy ez Dávid Zsoltára. De tudjuk azt, hogy a Zsoltárok sokszor úgy keletkeztek, hogy nem a szerzőre vonatkozott, hanem inkább azt mondta el, hogy kinek a nevében írja, kinek a helyzetébe képzelte bele magát a szerző. És a könyvek, amiket olvastam, amik magyarázzák ezt a Zsoltárt, azok mind arról írnak, hogy ez valószínűleg a babiloni fogság után keletkezett. Amikor tényleg nagy érték volt az, hogy ha valaki mehetett a jeruzsálemi templomhoz, amikor felépült, újjáépült a templom, és hatalmas díszében mehettek oda, zarándokolhattak oda évente háromszor a Jeruzsálembe az emberek. Mert abban a korban bizony nagy utat kellett megtenni azért, hogy valaki láthassa ezt a remek művet, a jeruzsálemi templomot, azt a templomot, amelyet hajdanán még Salamon épített, aztán lerombolták. aztán megszentségtelenítették, meggyalázták, elhurcolták a kincseit, de aztán újjáépült. És ez a boldogság lehetett ott az akkori zsidó emberek életében, amikor megláthatták a templomot, és gyönyörködhettek benne, és azt mondhatták, tényleg ez a nagy öröm, hogy megélhettük ezt is, hogy láthatjuk ezt a templomot újjáépítve, megszépülve. Azért mentek, hogy ünnepeljenek. Mindig ünnepkor. Olvastuk itt a parancsolatban, Mózes második könyvében, hogy melyik ünnepeken kellett minden férfinak fölmenni, és hát nem csak a férfiak, általában akkor vitték az egész családjukat, hogy föl kellett menni Jeruzsálembe. Azért, hogy ünnepeljenek, örüljenek, és hogy csodálkozzanak. Sok-sok éven keresztül nem láthatták ezt a templomot, mert fogságban voltak, de most ismét ott állhattak, és hatalmas öröm lehetett a szívükben. És így már tényleg érthető ez az öröm. Ahogy mi is várjuk azt, hogy meglátogassunk egy számunkra kedves, régen látott helyet. Legyen ez szó a szülő otthonunkról, Erdélyről, a horvát tengerpartról, valamelyik síparadicsomról, vagy tényleg egyszerűen arról az otthonról, ahol mi fölnőttünk. Mindig eszembe jut, hogy édesanyám még a mai napig azt szokta mondani, hogy megyünk haza, akkor, amikor azt mondja, hogy meglátogatjuk a nagymamámat, az ő édesanyját. Azt a helyet, ahol ő fölnőtt. Haza megyünk. Noha ő már legalább 30 éve nem ott él abban a községben, de még mindig így használja ezt a kifejezést, megyünk haza. Talán többek is vagyunk így. Az a hely, az otthonunk, ahova annyi sok szép emlék kötődik, ahol találkozhatunk a szeretteinkkel. Valami hasonló lehetett akkoriban is az emberek életében, amikor mehettek a templomba, az Úrnak a házába, az Úrnak az otthonába, ahol találkozhattak azzal a valakivel, akivel ők igazán szerettek, az Úristennel. És teljes örömmel mentek, éppen ezért, nem rossz szájízzel. Pedig van olyan, akinek nagyon sokat kellett utazni a templomba, sokat kellett gyalogolnia, zarándokolnia. Nem rossz szájízzel, noha elő van írva az, hogy meg kell jelenniük az Úristen szín előtt. Parancsba van foglalva, hogy oda kell állni az Úristen elé. Nem tudom, hogy mennyire ismerős az érzés, de az ifisek bizonyára tudják ezt, mi meg emlékszünk rá, hogy amikor kötelező olvasmány volt, akkor azt nem olvastuk olyan szívesen, mint amit mi úgy szabadon kezünkbe fogtuk, és választottuk, amit határidőre kötelezően el kell olvasni, az nem lehet soha olyan jó, már csak azért sem, mert kötelező. Aztán lehet, hogy később meglátjuk azt is, hogy hát bizony jó az a könyv, és később csak úgy önként kezünkbe vesszük azt a bizonyos könyvet. Hányszor történik meg velünk is az, hogy valami kötelező, akkor már nincs is kedvünk azt csinálni. Nincs kedvünk elmenni, nincs kedvünk ünnepelni, nincs kedvünk teljesíteni azt a dolgot. Vajon miért van ez? Úgy elgondolkoztam, miért van ez? Talán azért, mert a szabadságunkat féltjük, hogy korlátoznak bennünket a mi szabadságunkban. De aztán azon is elgondolkoztam, hogy hát éppen Krisztusban kapjuk mi a szabadságunkat arra, hogy mindig a jó dolgokat választhassuk. Hogy ne a sátán kísértéseire, hanem az Úristennek a szavára hallgathassunk. Hát ez a szabadság, amit a Jézus Krisztusban kapunk. És éppen ezért lehet örülni akkor is, amikor éppen valami kötelező, amikor éppen valami parancsba van foglalva. Amikor a kötelességünket végezzük, akár munkahelyen, akár az iskolában, akár otthon, a családunkban, sok minden van, amit meg kell tennünk, amit elvárnak tőlünk, sok ilyen elvárással találkozunk. Hogyan viszonyulunk ezekhez? Rossz szájízzel, vagy örömmel, hogy ez a mi lehetőségünk, és ez az, amit kaptunk az Istentől. Én úgy hiszem, hogy a keresztény ember ezeket a dolgokat teljes örömmel tudja végezni. És éppen ezért más, mint más emberek, hogy abban a helyzetben is, amiben ő belekényszerül, azt is tudja teljes örömmel végezni. Nem fogát összeszorítva, nem morgolódva, hanem valóban teljes örömmel. Sokszor belefáradunk, sokszor belefásulunk abba, amit éppen végzünk. De az Isten jelenlétében mindig újból és újból erőt kapunk, és elszántságot és lelkesedést az, hogy arra, hogy folytassuk azt, amit elkezdtünk. Tehát a keresztény ember minden dolgát örömmel végezheti, és mennyire igaz ez azzal kapcsolatban, amikor az Úristen dolgairól van szó. Amikor a templomba járásról, az imádkozásról, a bibliaolvasásról van szó. A konfirmációkor mindannyian megfogadjuk azt, hogy mostantól Isten népéhez tartozunk, hogy elköteleződünk Isten mellett, ami azt is jelenti, hogy szeretjük az ő törvényeit, szeretünk idejönni, szeretünk közösségben lenni, szeretünk szolgálni, szeretünk szeretni. És milyen jó az, hogy ebben a gyülekezetben számos példát láthatunk erre. Hogy van, aki a füvet nyírja teljes örömmel és boldogsággal, van, aki takarít, van, aki a gyerekek között szolgál, pedig kedves testvérek, nem egyszerű a gyerekek között szolgálni. Sok fejfájást okoz az a gyerekmunkásoknak, akik éppen most is vannak olyanok, akik éppen most is lent vannak, gondoljunk rájuk szeretettel, imádságos szívvel, és végzik mindezt örömmel. Végzik ezt úgy, hogy az Úrnak szolgálnak. De akár lehet ilyen a bibliaolvasás is, amit minden nap ki kellene nyitnunk. Ezt fogadtuk meg valóban konfirmációkor, hogy rendszeresen Bibliát olvasó, templomba járó emberek leszünk. Ez a mi kötelességünk. De nem csak kötelességünk, hanem ez a legnagyobb örömünk, a legnagyobb boldogságunk is. Mert lehetőségünk van arra, hogy olvassuk az igét. Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy még akkor is öröm van a zsoltáros szívében, amikor tudja, hogy az Úr előtt nem csak ünneplés van, hanem bizony az Úr előtt van az ítélet is. Jeruzsálemben állnak a bírói székek, Dávid házának székei, így olvastuk. Ez azt jelenti, hogy a királyhoz, az igazi királyhoz érkezik az ember. Dávid házához, vagyis Dávid dinasztiájához. De tudjuk azt is, hogy az ószövetségi ember nem csak Dávidra gondolt, amikor ezt a szót meghallotta, hanem a megígért messiásra is, az igazi királyra, aki majd eljön, aki majd a tökéletes király lesz, aki segíti az embereket. Ők még ugyan nem ismerték az Úr Jézus Krisztus, de már várták őt, és tudták, hogy el fog jönni. És benne Isten az, aki ítéletet tart a világ fölött. Így gondolhatunk mi is a mi templomunkra, hogy amikor Istenhez jövünk, az Isten házához jövünk, akkor nem csak ünnepelni jövünk, és nem olyan egyszerű az Isten házába jönni, éppen azért, mert tudjuk azt, hogy az Isten előtt bizony mi meg nem állhatunk úgy, ahogy vagyunk. Bizony ítélet vár ránk is. Nem csak öröm, hanem ez a kis félelem is eltölt bennünket. Mert ki vagyok én, hogy a mindenható Isten színe előtt megálljak. Bizony itt szükség van az alázatra, szükség van arra, hogy megalázkodjunk az Isten előtt. Ablonci Dániel, hajdani református lelkipásztor nagyon szépen így fogalmaz. Aki Isten elé érkezik, az nem mellét verve jön, hanem hogy saját maga szegénysége nyilvánvaló legyen előtte. Isten irgalma kész rááradni minden emberre, aki nyomorúsága tudatában áll meg Isten szín előtt. Isten elé nem dicsekedni megyünk, hanem hogy az ő fényessége ragyogjon ránk, gazdagsága töltsön be minket. A templomba az Isten tiszteletre érkezve, jó, hogyha tudjuk, hogy Itt az Úr neve a magasztos, és nem a miénk. Van, aki egy-egy istentisztelt után szomorúan konstatálja azt, hogy hát én még mindig reménytelen vagyok, nem kaptam vigasztalást. Vagy egyesek azt mondják, hát most ez olyan unalmas volt ez az istentisztelt, nem kaptam semmit. Hát talán tapasztalják a kedves testvérek, hogy az igét hirdetők igyekeznek mindig arra, hogy valami lelki bátorítást, táplálékot, vigasztalást kapjon a gyülekezet. De hadd kérdezzem meg nagy-nagy szeretettel azt, hogy miért jövünk mi a templomba? Azért, hogy simogassák egy kicsit a lelkünket? Azért jövünk, hogy mi kapjunk valamit? Vagy azért, hogy mi hozzuk ide a mi életünket Isten elé, hogy őt dicsérjük, magasztaljuk énekkel, imádsággal, és azzal, hogy engedelmesen kitárjuk a szívünket Isten elé. Hogy fogalmazhatunk így is, hogy fölfeküdjünk a műtőasztalra, hogy engedjük azt, hogy Isten operáljon meg bennünket. Ahhoz bizony, ez bizony egy fájdalmas folyamat, amikor az embert felnyitják, nem kellemes, és utána is nagyon gyakran fájdalmakkal jár. De így van lehetőségünk arra, hogy az Isten átformáljon bennünket. Hogy az Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban megjelent, az átformálja az mi egész életünket. Mi azt szeretnénk látni, hogy az Isten álljon minden gyülekezeti program, minden Isten tisztelet középpontjában. Az Isten, akinek kitesszük az életünket, aki megvizsgál bennünket, aki megítél bennünket, akinek a szavára mi készek vagyunk változni, készek vagyunk formálódni. És hogyha az Isten ítéleteire gondolunk, akkor azt is eszünkbe véshetjük, hogy az Isten úgy ítél, hogy nem minket ítél meg elsősorban, hanem a mi megváltó Jézus Krisztuson keresztül ítéli meg ezt a világot, akiről azt tudjuk, hogy ő adta magát a mi bűneinkért. Ő benne ítélte meg ezt a világot az Isten. És a számunkra ez is hozzátartozik az ünnepléshez. Hétről hétre azért gyűlünk össze vasárnaponként, hogy az Úr halálát és feltámadását ünnepeljük. Így lehet, ahogy ezt már hallhattuk is, ahogy már gondolhattuk is, így válhat valóra az, hogy minden héten húsvétot ünnepeljük. Vagyis a feltámadás ünnepét. Ő benne van, Jézus Krisztusban, a mi bűnbocsánatunk, a mi örömünk. És aztán a Zsoltár utolsó harmada, az egy áldás kívánás. A mi református kegyességünktől egy kicsit messze esik az, hogy mi zarándokoljunk. Ez talán olyan katolikus dolognak tűnik. Ez azért van, mert katolikus testvéreink általában egy szentnek a sírjához mennek, és mi egy kicsit másképpen gondolkozunk a szentekről, a szentségről. Szerintünk mindenki szent, vagyis Istennek elkülönített, Istennek kiválasztott, aki átadta neki az életét, aki Isten népéhez tartozik. De a zarándoklatnak van egy olyan része is, amit mi sajnos kidobtunk a szentekkel együtt a mi gyakorlatunkból. Ez pedig az, hogy a zarándoklat az az életutunknak az egészét példázza. Mert nem egy ilyen utazás, zarándoklat, ami egész életünk. Hányszor készülünk mi is valami nagy útra, valami nagy feladatra? Hányszor elindulunk, úton vagyunk, jönnek nehézségek, jönnek akadályok. Van, hogy elfáradunk, van, hogy megerősödünk. Aztán van, hogy elérjük a célt, van, hogy amikor elértük, akkor új célokat tűzünk ki magunk elé. Van, hogy útközben másfelé indulunk. Aztán van olyan is, hogy másokkal együtt megyünk egy ideig, aztán van, hogy egyedül, mert elhagynak bennünket, de aztán később talán új emberek csatlakoznak hozzánk. És ez az úton lét, ez az egész életünket példázza. És a zarándok életében a megérkezés, a kitűzött cél elérése, az mindig egy különleges pillanat. amikor a zsidó emberek megpillantották a jeruzsálemi templomot, Isten házát, kicsit megfáradva ugyan, de mégis boldogan álltak meg, és teljes békesség töltött el a szívüket, hogy igen, végre megérkeztünk, végre pihenhetünk, végre beléphetünk az Istennek a házába, Isten jelenlétébe. És azt kívánták egymásnak, hogy azt az áldást kérték egymásra, hogy amit akkor éreztek, azt a békességet, azt érezhessék az egész életükben, hogy az meghatározza az egész további útjukat is. Lehet, hogy búcsúztak egymástól, lehet, hogy mert hogy kialakult ott is egy közösség, az úton lévőknek a közössége, lehet, hogy búcsúztak egymástól, de a közösen átélt út emlékei, örömei, azok továbbra is ott maradtak velük. Ahogy én sem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor abból a közösségből eljöttem, ahol egy évet tölthettem Angliában önkéntesként, ott egy keresztény közösségben együtt dolgoztunk, együtt szolgáltunk, együtt ettünk, együtt szórakoztunk, és az ottani hagyomány szerint, amikor én búcsúztam, amikor engem búcsúztattak, akkor mindenki körém állt. Sokan a vállamra tették a kezüket, és imádkoztak, és áldást kértek az én egész életemre. Áldás és békesség, ezt kívánjuk mi is itt egymásnak. Ez az áldás és békesség az, ami erőt ad, amikor elfárad az ember. Kitartást akkor, amikor feladná, reménységet akkor, amikor minden reménytelennek tűnik. A templomból jön az áldás és a békesség. Na nem azért, mert a templom épülete olyan különleges lenne, mert az csak tégla és malter és padok, de tudjuk azt, hogy a templom úgy szerepel itt, mint az Istennel való találkozásnak a helyszíne, a szintere. Új szövetségi nyelven úgy is mondhatjuk, hogy a gyülekezet az Isten temploma. A gyülekezetben találkozhatunk igazán Istennel. A lelki ház, ahol Isten megjelenik közöttünk. Azért gyűlik össze a gyülekezet, hogy az Istent együtt, egy közösségben imádjuk. Hogy a kapcsolatainkban is kiábrázolódjon az Isten. Mert ő itt lakik közöttünk, itt lakik bennünk. És ebben van az igazi áldás és a békesség. Valaki egyszer azt mondta, hogy azért kell ide jönni a templomba, azért kell eltölteni ezt a másfél-két órát, hogy felkészüljünk a hét többi 166 órájára. Mert itt, amint megkapunk azt az áldást és azt a békességet, azt beépítjük az életünkbe, és az jó, hogyha egy egész hétre kitart. Azért jövünk, hogy Isten tisztelete, az Istennek a tisztelete visszahasson az életünkre, és átformálja azt. És végül, hadd mondjak még egy záró gondolatot. Ez ugyan lehet, hogy távol állt az ószövetségi zsidó emberek kegyességétől, életétől, de az új szövetség fényében lehet mondani, hogy otthon és a környezetünkben lehet továbbadni azt, amit itt kaptunk. Éppen az áldást, a békességet, lehet továbbadni, megosztani az igét, az élményeket, amiket itt átéltünk. Lehet megosztani a szeretetet, a kegyelmet, amit mi is csak úgy kaptunk. Erről is szól az a továbbadás, ami a gyülekezetünknek idén a jelszava. Mert az Isten Jézusban megkönnyörült rajtunk. És ez akkora öröm, amit nem lehet magunkban tartani. Amivel csordultig van a szív, ugye azt szólja a száj. Amit itt átélünk, amivel itt megtelik a szívünk, azt utána nem tudjuk nem továbbadni. Hívhatunk másokat is ide a templomba, a gyülekezet közösségébe, hogy egyre többen átéljük ezt az örömet, átéljük az Istennek az életeket átformáló erejét, és a békességet, amely minden értelmet felülhalad, és ami megőrzi a mi szíveinket és gondolatainkat. Örülök, hogyha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség nektek. Istenünknek, az Úrnak házáért is jót kívánok neked. Ámen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, hogy ide jöhetünk a templomba, hálás a szívünk a gyülekezetünkért. Olyan sok mindent kaptunk tőled ezen a helyen. Találkozhatunk veled az igében, ige hirdetésben, éneklésben és egymás közösségében. Köszönjük, Úristenünk, a te áldásodat, hogy békességben élhetünk. Békében veled, mert a mi Urunk Jézus Krisztus kibékített minket te veled, ott a Golgotai kereszten. És békességben egymással is, mert Jézusban mi egyek lehetünk, mert Jézusban mi bocsánatot kérhetünk, és kibékülhetünk. Urunk, erre a békességre vágyunk, erre a békességre vágyik a világ, és így kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat, áld meg országunkat, hazánkat, Európánkat. Urunk, kérünk, hogy vizsgálj meg minket naponta, és ne engedd, hogy az ördög csábításainak bedőljünk, hogy azoknak engedjünk. Urunk, hozzád akarunk tartozni, mert te vagy a mi Istenünk. Így kérünk, hogy hallgasd meg, amikor betegekért, csüggedőkért, gyászolókért imádkozunk. Kérjük, hogy a te áldó kegyelmed az ne tűnjön el a rászorulókról, a rád szorulókról, és azoktól, akik kérik és várják a te megmentő kezedet. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te legyél a mi gyülekezetünknek az őriző pásztora, aki harcol a nyájáért. Kérünk, hogy szent lelkeddel óvj, bátoríts, vigasztalj, indíts minket, hogy vállaljuk a keresztet, hogy vállaljuk a terheinket, hogy vállaljuk örömmel a kötelességeinket, és hogy jó béke hírnökeid, béke követeid lehessünk. Nem a mi érdemeinkért kérünk, hanem egyedül Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg bennünket, Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fennállva kérjük és fogadjuk a mi Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.